Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa rádió 1992. október 18-án sugárzott műsorát. Interjú Mustó Istvánnal, politológussal, egyetemi tanárral, a Neumann Intézet igazgatójával. A mikrofonnál Kassa László.
Az újságolvasók figyelmét gondolom nem került el a hír, hogy a Német Szabaddemokrata Pártudományos Intézetének a Naumann Alapítványnak budapesti képviselőjét, Mustó István professzort a Bonni Központ felfüggesztette tevékenységéből. Az ügy hátteréről Mustó úr sajtókonferencián tervezte tájékoztatni a közvéleményt, de mint azt tudjuk, megváltoztatta véleményét, és miután, mint mondta, az ügy egyrészt még nem lezárt, másrészt maga sem ismeri pontosan az intézkedés hátterét, helyesebbnek ítélte meg lemondani ezt a tervezett sajtókonferenciát. Szeretettel köszöntöm Mustó urat a Szabad Európa Rádió budapesti stúdiójában. Azoknak a hallgatóinknak viszont, és ezt sürgősen szeretném hozzámondani, akik a meghívásból arra következtetnek, hogy valami vallatás következik, most szeretném kivallatni Mustó urat a felfüggesztésének hátteréről, csalódást kell nekik okoznom. Azt gondolom, hogy mindenkinek jogában áll arról és akkor nyilatkozni, amiről és amikor azt helyesnek tartja. Nem. A téma, amelyről mi beszélni szeretnénk, messze túlmutat a személyes, sőt a napi politikai gondokon is. Az érdekelne ugyanis, hogy hogyan látja egy magyar származású, de 40 éven át külföldön élő liberális politológus, egyetemi tanár az elmúlt 3 év magyar demokratikus fejlődését, a politikai pártok, intézmények szereplését, a társadalom viszonyát, az új helyzetet és így tovább. De természetesen ugyanakkor nem szeretném megvonni Mustó úrtól a lehetőséget, hogy amennyiben akar, beszéljen a felfüggesztés körülményeiről és hátteréről. Talán változott a helyzet szerda óta, amikor lemondta a sajtókonferenciát. Ha kívánja, professzor úr, egyszerű nemmel is megelégszem.
Hát maradjunk az egyszerű nemnél, tekintettel arra, hogy az ügy folyamatban van, és nem lenne senkinek érdekében és a magam érdekében sem, hogy erről mostan itt nyilatkozzak.
Teljesen megértem, és Budapesten most azt mondták, hogy túlbeszéltük a témát. Ez egy dolgot azonban mégiscsak érintenék, aminek semmi köze az ön személyéhez és hivatalához, de mint talán a Német Szabaddemokrata Párt Tudományos Intézetének budapesti vezetője talán tud valamit mondani erről. Következőkről van szó. Arról, hogy gondolom nem csak a Whitefülű politika után érdeklődőknek tűnt fel, hogy Kinkel német külügyminiszter, aki ugye szabaddemokrata, az ön pártjához tartozik, csütörtöki budapesti látogatása során csak egyetlen párttal, mint olyannal, a Fidesz képviselőivel tárgyalt, sőt, egyezett meg velük abban, hogy Orbán Viktor még az idén bomba látogat és ott tárgyalásokat folytat politikai kérdésekről az ottani szabaddemokrata párttal. Mások talán azt is észrevették, hogy a látogatást megelőzően csak mintegy mellékesen említették, hogy a német külügyminiszter budapesti látogatását a Fidesz készítette elő. A jelek tehát arra utalnak, így látja azt a külső megfigyelő, hogy a német szabaddemokraták tüntetően tárgyalnak a Fidesszel, és ugyanakkor mellőzik a szabaddemokrata pártot, a másik magyar liberális pártot. De azért, hogy szószágú módon mégiscsak belekeverjem a kérdésbe az ön személyét is, emlékeztetnék arra, hogy egyes hírek szerint a Fidesz, személy szerint Orbán Viktor állt volna az ön felfüggesztése hátterében a hírt, tudomásom szerint azóta mindenki cáfolta. Nos, erről valamit, Mustor?
Hát erről nem tudok semmit sem mondani, mert mint már jeleztem, a dolog még folyamatban van. Az a tény, hogy a Kinkel német külügyminiszter, mint volt Budapesten, és találkozott Orbán Viktorral, Az a tény ismeretes, ezt én is a sajtóból ismerem, ha információim helytállanak, akkor ezt még a brémai FTP pártkongresszuson beszélték meg egymással, hogy találkozni fognak Budapesten Kinkel úr látogatás alkalmával, ebben semmi különleges nincs. Semmi különleges nincs abban sem, hogy az FTP és a Fidesz között a viszony igen jó, tekintettel arra, hogy a Fidesz most a szeptember elején a Mainzi kongresszuson fölvették teljes jogú tagként a liberális internacionáléba. Ezzel Orbán Viktor, ugye, mint minden nagyobb tagpártnak az első személyisége, egyúttal a liberális internacionálé alelnökeinek sorába került. Ez egészen természetes, hogy ez mit jelent mondjuk más pártokkal kapcsolatban, erről nem én vagyok hivatott nyilatkozni. Szerintem ezt a kérdést az FTP vezetőségéhez, a párt vezetőségéhez kellene intézni, én a párt vezetőségéhez nem tartozom, én itt a Friedrich Naumann alapítványt képviseltem. Tehát a kérdés feltehető Bonn felé.
Meg fogjuk tenni ezt. Professzor úr, most viszont a Friedrich Naumann alapítványról néhány dolgot. Ön ugye ennek az intézménynek budapesti vezetője volt 3 éven át. Először talán arról, hogy mi ennek az alapítványnak a célja?
Az alapítvány célja végső fokon a külföldi országokban, a vendéglátó országokban mindig az, hogy fejlessze a kapcsolatokat és létesítsen ilyen kapcsolatokat olyan demokratikus, toleráns, szabadelvű intézményekkel, személyekkel, politikai és gazdasági vonalon, amelyekkel komoly együttműködés jöhet létre, úgy a közös problémák megtárgyalását illetőleg, mint mondjuk nemzetközi konferenciák keretében, mint olyan programok és projektek végrehajtásának a keretében, amelyeknek a vendéglátó ország szükségét érzi. Minden német politikai párthoz közel áll egy-egy ilyen politikai alapítvány. Ismerjük ugye, hogy a szociáldemokratákhoz a Friedrich Ebert alapítvány áll közel, és képviseli ezt a párt szellemiségét külföldön. A Bajor Keresztény Szociális Unióhoz a Hans Seidel alapítvány, a CDU-hoz, a Német Keresztény Demokrata Párthoz a Konrad Adenauer alapítvány, és az FDP-hez pedig a Friedrich Naumann alapítvány áll közel, amit én képviseltem. Mindez a 4 német politikai alapítvány képviselve van Budapesten, mindegyiknek megvannak a maga partnerei, intézményei, amelyekkel együttműködik, és mindegyik próbálja mondjuk a közös, demokratikus és pluralista alapelveknek a talaján azt az együttműködést létrehozni, amely az ország politikai konszolidációja, gazdasági fellendülése és társadalmi fejlődése szempontjából szükségszerű.
Szigorúan pártokkal való együttműködésről van itt szó, bizonyos egyes pártokkal való együttműködésről, vagy elképzelhető az, hogy az ön alapítványa együttműködik például az MDF liberális szárnyával?
Én azt mondanám, hogy természetesen a politikai pártok egy bizonyos szerepet játszanak, sőt, egy nagyon fontos szerepet játszanak a politikai életben, tehát a pártok mindig, vagy egyes pártok partnernek tekinthetők. Ez nem azt jelenti, hogy ők a kizárólagos partnerek. Én például itt a Friedrich Naumann alapítvány képviseletében igyekeztem együttműködni úgy egyetemekkel, mint vidéki liberális klubokkal, mint önkormányzati intézményekkel Budapesten és vidéken, mint számos egyéb magyar intézménnyel, például a századvég politikai iskolával, számtalan a Tudományos Akadémiával és más intézményekkel is, egy bizonyos szellemiségben, tehát a mi partnereink nem feltétlenül csak politikai pártok, azok Istenem csak azok, hanem mindazok az intézmények, amelyeknek továbbfejlődése egy bizonyos garanciát jelent arra, hogy ebben az országban kialakul egy polgári értelembe vett társadalmi rend, és egy gazdasági fellendülés megindul.
Mustó professzor úr, még mindig a bevezetésnél, és nem a tulajdonképpeni témánknál idézve, hadd kérjem, vonja meg röviden 3 éves budapesti tevékenységének a mérlegét.
Hát én nem hiszem, hogy én lennék az illetékes és a hivatott arra, hogy most értékeljem, hogy mindaz, amit itt tettünk az elmúlt 3 évben, sikerese volt-e vagy sem. Én szubjektív úgy érzem, hogy az akkori koncepciónak és a későbbi koncepció változások vagy természetszerű módosítások folyamán előállt újabb stratégiának megfelelően mindent megtettünk annak érdekében, hogy a lehető legszélesebb körben a liberális szellemiséget és ezen belül mindazokat a programokat fejlesszük és hozzájáruljunk az együttműködéshez, amelyeket célunknak kitűztünk. Úgyhogy én, ha el is hagynám Magyarországot ebben a minőségben, úgy érezném, hogy az, amit célnak kitűztünk, és az, amit magamnak is felvállaltam, az szinte teljes mértékben megvalósult. De mondom, ezt értékelni mások hivatottak, bizonyára ezt sokan különbözőképpen tudnak értékelni.
És most professzor úr, beszélgetésünk tulajdonképpen egy témája, azonban ez a folytatás logikailag a korábbiakra épül. Azt mondanám, hogy a mostani elmérgesedett magyarországi politikai helyzetben gyakran teszik azt egyesek, hogy a bolsevizmust és a liberalizmust szinonimaként használják. Ön egy kimondottan liberális párt tudományos intézetének magyarországi képviselője, érezte ennek a felfogásnak hátrányos hatását?
Én ennek semmiféle kihatását nem éreztem, és meg kell állapítanom, hogy a térség országaiban, értem ez alatt a volt NDK területét is, tehát az egész közép-kelet-európai és dél-kelet-európai térség országaiban egy olyan polarizáció folytatódik le, tehát a jobboldali erők épp úgy, mint a baloldali erők erősödnek tekintettel arra, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben igen nehéz olyan recepteket hozni, előállítani, amelyeknek segítségével meg lehetne oldani mindazokat a problémákat, amelyet az átmenet felidézett. Az átmenet a központi tervgazdaságból a piacgazdaságba, az átmenet mondjuk a pártállamból a parlamentáris demokráciába. Ezek mind olyan problémákat teremtettek meg, hogy egy önszervező polgári társadalom hiányában természetszerűleg egy bizonyos vákuum alakult ki, egy űr, amelyet részben ideológiák töltenek ki, részben várakozások, részben illúziók, remények, és részben egy bizonyos csüggettség és egy bizonyos apátia, amelyet nem lehet rossz néven venni senkitől, tekintettel arra, hogy nem a tehetségtelenség az oka, nem a tehetség hiánya az oka annak, hogy nincsenek megfelelő receptek, hanem egyszerűen a helyzet, a keretfeltételek alakultak úgy, hogy ez az átmenet hosszadalmas lesz, és nyilvánvalóan, hogy sokaknak személyi problémát is okoz, gondoljunk a munkanélküliségre és mindazokra a szociális problémákra, amelyek az átmenet során felmerültek. Tehát összegezve, az átmenet minden szinten és minden szempontból olyan problémákat vetett fel, amelyek talajt nyújtanak bizonyos demagógiai, bizonyos populista elképzeléseknek és szólamoknak, és igen könnyű ilyen nehéz helyzetben mondjuk szavazatokat szerezni, vagy támogatást szerezni olyan szólamokkal, amelyek talán irreálisak, de amelyekre az emberek szívesen hallgatnak, mert úgy érzik, hogy ez esetleg nekik kielégítő választ ad a felvetett kérdésekre. Az igazi helyzet sokkal bonyolultabb annál, mint sem ezt meg lehetne ilyen szólamokkal, ilyen egyszerű megoldásokkal oldani, szóval tisztázni. És én ezért hiszem azt, hogy a polarizáció ellenére itt egy fejlődés megindult, legalábbis Magyarországon, most nem akarok nyilatkozni más országokról, Magyarországon, ahol csak ugyan egy polgári demokrácia van kialakulóban, amelyet reméljük, hogy a hosszadalmas, küzdelmes évek után is, amelyek még be fognak következni az átmenet időszak alatt, valahogy sikerhez fognak vezetni, és sikerül beilleszteni ezt az országot is, hogy politikailag, gazdaságilag, társadalmilag, mint az intézményrendszer keretében a nyugat-európai struktúrákba.
Nekem az a véleményem, hogy jó szándékú magyarországi politikai megfigyelők, köztük számos barátom, túlságosan drámainak tartja a helyzetet, azokat a vitákat, amelyek politikai pártok, politikai csoportosulások között lezajlanak. Én ajánlanám nekik, és ajánlottam is sokszor, nézzék meg a parlamenti demokrácia bölcsőjét, az angol országgyűlés egy-egy ülését, és akkor visszasírják Magyarországot, a Dunaparti parlamentet. Nos, ettől függetlenül, professzor úr, hogyan látja ön, hogy a magyar politikai pártok megvetették-e valóban lábukat a magyar társadalomban, képesek voltak-e az elmúlt 2,5-3 esztendőben arra, hogy tudatossá tegyék azt, hogy a parlamenti demokrácia politikai pártokra alapul, és ezeken keresztül lehet valóban azt a fejlődést, azt a célt elérni, amelyet minden parlamenti demokrácia maga elé tűzött?
Most először is én teljesen egyetértek azzal a megjegyzéssel, hogy itten túlságosan dramatizálják a helyzetet. Sokan, ne felejtsük el, akár Németországban vagyunk, Franciaországban, vagy a világ bármelyik részén, egy vidéki újság mindig először arról fog írni, hogy a polgármester összevezett a gyógyszerészsel, vagy a kilopott el mit kitől. Az embereket az érdekli, amit közvetlenül látnak, és nem figyelnek arra, hogy talán máshol, a szomszéd faluban, a szomszéd városban, vagy a szomszéd országban sokkal nagyobb problémák is felmerülhetnek, csak ehhez nincsen közvetlen kapcsolatuk, tehát az élmény nem közvetlen. Itt Magyarországon nagyon sokak számára az élmény közvetlen olyan értelemben, hogy azt ismerik, amit a sajtóból, amit a televízióból hallanak vagy látnak, és azokat a problémákat összegezik úgy, mintha ez lenne a világ legnagyobb megoldandó problémája. Szerintem ez túl van méretezve, ez túl van értékelve. A világ minden országában, Angliában, Egyesült Államokban, Németországban, a térség egyéb országaiban itten talán hasonló, talán egészen más típusú problémák merülnek fel, amelyekkel élni kell, a demokrácia sem megoldás mindenre, a problémák ott is felmerülnek, a demokráciának kizárólag egyetlen egy nagy előnye van, az, hogy egy kezelhetőséget, egy bizonyos mechanizmust biztosít ezeknek a problémáknak civilizált kezelésére, hanem is mindig a megoldására. Tehát én szeretném, és az elmúlt időben többször figyelmeztettem is erre beszélgetések folyamán a magyar újságírókat, szeretném volna nekik azt mondani, hogy nézzetek talán egy kicsikét kifelé is, és ne csak befelé, próbáljátok meglátni azt, hogy mi van mondjuk külföldön is, ottan hogy oldják meg a problémákat, amelyek nem kisebbek, mint itten mondjuk. A kérdés az, hogy hogyan kezeljük őket. Túl sokat foglalkozunk azzal itten ebben az országban, ami éppen ebben a pillanatban nehézségek formájában jelentkezik. Talán, hogyha kifelé nézzék, meglátnánk, hogy ez természetes. Természetes következménye annak az átmenetnek is, amit ebben a pillanatban lebonyolítódik. Na most, a politikai pártok, az volt a második kérdés, a politikai pártoknak sikerült-e megteremteni azt az alapot, hogy elfogadtassák önmagukat, mint a politikai élet főszereplőit. Szerintem ez részben sikerült, de csak részben. Itt ugye az átmenet időszakában a pártosodás nem alulról kezdődött, hanem felülről. Ellentétben mondjuk sok más országgal a 18. és a 19. században, ahol a pártok mint érdekképviseletek születtek meg, és csak később vették fel azt a jelleget, amit ma néppártnak vagy gyűjtőpártnak nevezünk. Érdekképviseletek voltak a munkavállalók és a munkaadók képviseletei, regionális érdekképviseletek voltak, ezekből alakultak ki a modern pártok, amelyek később azért váltak gyűjtőpártokká, mert az érdekeket már nem a pártoknak kellett képviselniük, hanem voltak önszervező társadalmi intézmények, amelyeket ezt a szerepet elvették a pártoktól. Na most, itten, ebben a pillanatban ezek az önszervező érdekképviseletek még nem léteznek, vagy még nem léteznek olyan mértékben, mint ez mondjuk a nyugat-európai országokban szokásos. Tehát a pártok feladata az is, hogy olyan szervezetet hozzanak létre, amely egyúttal helyettesíti a konkrét professzionális, regionális és egyéb érdekek képviseletét is. Ez még nem sikerült teljesen, de szerintem ez egy társadalmi fejlődési folyamat, amelynek lebonyolításához vagy lebonyolulásához még több évre lesz szükség. Itt elitpártok alakultak ki általában, nem tömegpártok, hanem elitpártok, és nekem gyakran az volt a benyomásom, mint hogyha a pártrendszer ebben a térségben is, Magyarországon is, olyasmi lenne, mint egy szép, zöld, lombos fának a koronája, ahol a törzs tulajdonképpen felülről a koronából nő lefelé a talaj felé, ahelyett, hogy mondjuk ez a fa lentről a társadalmi érdekek és a társadalmi önszervezés talajából táplálkoznék, és úgy nőne lentről fölfelé. Ez egy folyamat, amely nyilvánvalóan még nem zárult le, itt még a következő választásig nyilvánvalóan eróziós folyamatok is, és egyéb módosulások is, tagolódások fognak lefolyni, de nem vagyunk jósok, és senki sem tudná megmondani, hogy a felállás milyen lesz, amikor 1994-ben ismét parlamenti választásokra kerül sor. Én azt hiszem, hogy egy bizonyos fejlődési fokot már elértünk, de azt hiszem, hogy ez a fejlődési folyamat, mint olyan, még nincs lezárva.
Professzor úr, a politikai pártok a demokratikus berendezkedésnek minden valószínűség szerint a legfontosabb, de nem kizárólagos tényezői. Vannak még olyan intézmények, mint például az Alkotmánybíróság, vannak olyan berendezések, vannak olyan szükségletek, mint például az adófizetés, amelyek nélkül szintén elképzelhetetlen egy demokratikus társadalom. A kérdésem az lenne, hogy a magyar társadalom vajon akceptálta-e, elfogadta-e, megtanult-e élni ezekkel az intézményekkel?
Én azt hiszem, hogy a magyar lakosság igen nagy többségében, zömében elfogadja ezeket az intézményeket, ami szinte csodálatos folyamat tekintettel arra, hogy ezek az intézmények ilyen formában nem léteztek az elmúlt 45 évben, és azelőtt se mondjuk pontosan ebben a kialakult formában, amelyet most vettek át mondjuk az átmenet után a nyugat-európai országok mintájáról. Én a magyar lakosság politikai nézeteit igen haladó szerűnek, igen progresszívnek, igen éretnek tekintem, legalábbis összehasonlítva azzal, amit tapasztaltam mondjuk a térség egyéb országaiban. Bizonyos fokig egy hiányérzet van, mert az elmúlt 45 év nem múlhatott el teljesen nyom nélkül, tehát valahol egy űr tátong még, amelyet ki kell tölteni úgy politikai neveléssel, oktatással, mint politikai és érdekképviseleti intézmények megteremtésével, de ennek ellenére, és talán épp ezért úgy látom, hogy a magyar lakosság igen nagy része, mondjuk nem 100%-a, de viszonylag igen nagy része elfogadja ezeket az intézményeket, hasznosnak tekinti őket, akkor is, ha néha bizonyos döntéseknél például nem érti a bonyolultabb összefüggéseket. Tehát itt az lenne a feladat, hogy megmagyarázni úgy a médiáknak, mint mondjuk a külföldi szakértőknek is, és magyar szakértőknek, a kormánynak épp úgy, mint az ellenzéknek, megmagyarázni a lakosság többségének azt, hogy hogyan születnek ilyen döntések, milyen értelme van mindezeknek, és mennyire bonyolult a helyzet, amelyet ebben a pillanatban meg kell oldanunk, hogy ez nem lehet egyszerű szólamokkal, ez nem lehet egyszerű receptekkel máról holnapra rendbe tenni, itten nagyon-nagyon bonyolult gazdasági és politikai folyamatokról van szó, amelyet még mondjuk híres külföldi szakértők sem tudnak teljes mértékben áttekinteni. Ezt a információt, ezt az állandó tájékoztatást hiányolom egy kicsikét Magyarországon, amely ugye nem csak népszerűséget hajház, hanem nem csak bizonyos pártok érdekeit próbálja elő mozdítani, hanem egyszerűen tájékoztatni akarja a magyar közéletet arról, hogy milyen problémákkal állunk szemben, és milyen esetleges, opcionális, alternatív megoldások merülhetnek fel, melyek mindegyik alternatív megoldásnak az előnyei és a hátrányai, mert ne felejtsük el, hogy minden orvosságnak ugye van mellékhatása is. Nincs olyan orvosság, amely teljesen mellékhatás nélkül, és minden további probléma nélkül egyszerűen egy bizonyos helyzetben radikális megoldást talál. Mindennek megvan az előnyei és a hátrányai, a kérdés csak az, amiről vitatkozni lehet demokratikusan és civilizáltan, hogy melyik hátrányt fogadjuk el az esetleges nagyobb előny érdekében.
Sokan vannak, akik azt gondolják, hogy a pártok közötti vitából, annak témaköreiből ki kellene venni bizonyos kérdéseket, fontos problémákat, amelyeket nem kellene, nem szabadna felhasználni választási pártpolitikai szempontok szerint. El tudja képzelni, professzor úr, hogy Magyarországon egyrészt létrejöhetne egy ilyen konszenzus, másrészt, hogy erre valóban szükség lenne?
Én azt hiszem, hogy ez egy úgynevezett választási etikai kódexnek a feladata lenne, és egy ilyen kódexet teljes mértékben létre lehetne hozni, én ennek semmiféle hátrányát nem látnám. Ugyanakkor azonban óvnék attól, hogy itt mondjuk egy nemzeti konszenzus teremtsünk mindenféle kérdésekben, mert a demokrácia lényege pontosan az, hogy vetélgetjünk egymással, versengjünk, mert versengés nélkül nem is születnek jó ötletek. Tehát jó ötletek csak akkor születhetnek, ha van egy bizonyos olyan versenyfutás, egyrészt a hatalomért, és másrészt a jó megoldásokért, hogy ez a versenyfutás ösztönzi a politika szereplőit arra, hogy valami az eszükbe jusson, és valamilyen programot dolgozzanak ki, aminek profilja van, arcéle, amely elhatárolja magát egy kicsikét mondjuk a politikai ellenfélnek a programjától, és amely ugyanakkor a valóságot épp úgy feltárja, mint tartózkodik attól, hogy egyszerű szólamokkal próbáljon magának szavazatokat szerezni. Ez egészen természetes, és itt én utalhatok például egy olyan részleges konszenzusra, mint történt ez Spanyolországban a Franco diktatúra megbukása után, az úgynevezett Moncloa paktumra, amelyet különben Magyarországon is többek között a Fidesz is már egyszer mint példát felvetett. Csak hogy a Moncloa paktumnak a lényege az volt, hogy itt ugye a munkaadók és a munkavállalók ültek össze, illetve azoknak legitim érdekképviseletei, a harmadik oldalon a kormány állt, és megállapodtak egyes kérdésekben, nem az egész politikában, és nem kerestek mindenben konszenzust, csak olyan kérdésekben, hogy a gazdasági vonalon legalábbis egy türelem legyen mindenki részéről, a munkaadók, a vállalkozók ne várjanak azonnali nagy nyereséget, a munkavállalók ne követeljenek azonnal elviselhetetlen béremeléseket, és a kormány pedig gondoskodjon arról, hogy ebben az időszakban stabilizálja a helyzetet, úgy a külgazdaságot, mint a belgazdaságot, és versenyképessé tegye azokat az ágazatokat, amelyek később az Európához való csatlakozás során ugye az európai piacokra be tudnának hatolni. Ez egy nagyon értelmes politikai elképzelés volt, mert csak részleges volt, tehát nem vonatkozott mindenre, de ugyanakkor a gazdasági alapját megteremtette annak, hogy egy közös program keretében elindulhasson Spanyolország föllendülése, amelynek ugye az eredményét ma is látjuk. Spanyolország valamikor egy tiszta agrárország volt, ma, ha nem is a legelső vonalban, de a második vonalban a nagy európai ipari országok közé tartozik.
Professzor úr, ne fejezzük be ezt a beszélgetést arról, hogy szóljunk néhány szót a saját intézményünkről, már értem alatta bővebb...
Nem,
a sajtót.
A sajtót.
A sajtót. Mi az, amit az ön véleménye szerint, amelyet a sajtó, amihez hozzátartozik a Szabad Európa Rádió is, talán jól csinált az elmúlt években, hol vannak azok a kérdések, azok a problémák, amelyeket jobban kellene csinálni, talán másképp kellene csinálni?
Hát ezen én még nem gondolkoztam el, csak azt mondanám, hogy én gratulálni szeretnék a magyar sajtóhoz, mert három év alatt rengeteget tanult, hogy hogyan lehet jó újságokat szerkeszteni, jó televíziót és jó rádiót csinálni, ebben nem akarok a média ügybe beavatkozni, ez teljesen független ettől, de mondjuk a magyar sajtó színvonala feltétlenül igen sokat fejlődött az elmúlt három évben. Rengeteget tanultak. Ugyanakkor a problémák nincsenek teljes mértékben megoldva, ez kétségtelen. Nincsenek megoldva azért, mert egy újságíró generáció, amely hozzászokott az úgynevezett kinyilatkoztatási sajtóhoz, tehát mondanak felül valamit, ezt nekünk tolmácsolni kell lefelé. Itt most szintén egy olyan űr keletkezett, hogy mivel nem volt kinyilatkoztatás, nem is tudtak fentről lefelé mit tolmácsolni, tehát elkezdték egy kicsikét azt a szenzációhajhászást, ami mondjuk a nagy nyugat-európai országokban szintén létezik, de amelynek egy bizonyos területe megvan, amellett, hogy vannak a nagy napilapok, van a, amit németül öffentlich-rechtlichen mondok, ez az a közérdekű televízió, közpénzekből finanszírozott televízió, amely ugyanakkor a balanszírozza mondjuk a sajtó legkülönböző álláspontjait.
Ez itt még valahogy hiányzik, de reméljük, hogy a médiatörvény megszületése után mondjuk ez a dolognak ez a része is tisztázódik, ha igaz, mert én remélek, bízom abban, hogy minden nagyobb politikai párt részéről, úgy a koalíció, mint az ellenzék részéről a végső szándék megvan, hogy egy megegyezés szülessen a médiatörvényben, amit csak üdvözölhetnénk, és akkor a következő években ez a probléma is megoldódnék. Na most lassanként egy új generáció, egy új újságíró generáció is a színre lép, és ez a generáció nyilvánvaló, azt már ma is látom saját tapasztalatból, hogy nyugati tapasztalatokat is fel fog használni, a külföldet is jobban fogja ismerni, tehát a lehetséges megoldás is, tisztán technikai problémák vonatkozásait is jobban fogja ismerni, mint az az újságíró generáció, amely idáig dominálta mondjuk a sajtót. Úgyhogy ez egy természetes folyamat, amely néhány év múlva ahhoz vezet, hogy a magyar sajtó, úgy az elektronikus médiák, mint az írott sajtó közeledni fog azokhoz a struktúrákhoz, amelyek ebben a pillanatban mondjuk a nyugat-európai sajtót jellemzik.
Ez én nem azt mondom, hogy ott minden rendben van, ott is vannak sajtóbotrányok, az hozzátartozik minden országnak az életéhez, minden demokráciához is. A kérdés, csak visszatérek arra, amit már mondtam, a kérdés csak az, hogy mindez hogyan kezelik, milyen mechanizmusokkal hogyan kezelik.
Köszönöm a beszélgetést Mustó István professzor úrnak, a Naumann Intézet budapesti vezetőjének, és engedje meg egyrészt, hogy bárhogy is dől el az ön személyes ügye, minden jót kívánjak jövő pályafutásához, és juttassam kifejezésre azt a, nem a magam nevében, hanem gondolom nagyon sokak nevében, azt a köszönetet, amellyel mi magyarok önnek személy szerint tartozunk azért, amit a gyenge kis demokráciánk érdekében az elmúlt három esztendőben tett. Köszönöm szépen.
Én köszönöm szépen.
A Szabad Európa Rádió 1992. október 18-án sugárzott műsorát hallották. Mustó István politológussal, egyetemi tanárral, a Naumann Intézet igazgatójával, Kassa László beszélgetett. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.